Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és két nagyon izgalmas könyvet hoztam, bár nagyon különböző a témájuk. Az egyik, amivel kezdünk, a múltban játszódik, egy krimi, amely valóságban megtörtént eseményekre épült, Bartal Tamás a szerzője. A másik könyv pedig azoknak szól, akik előre gondolkodnak, és szeretnék megtanulni azt, ami vélhetően a jövőben nélkülözhetetlen lesz, nem csak a munkában, de talán a privát életünkben is. A Sikerkalauz AI hullámlovasoknak Kerek István okos könyve megtanítja, hogyan adhatunk pontos utasításokat, hogyan lehet a mesterséges intelligencia életünk meghatározó eszköze. Ugye velünk tartotok? Lámpavas és harisnya tű, Bartal Tamás detektív regénye a 19. század második felében játszódik. A szerző ezúttal a kiegyezést követő időszakba viszi az olvasóit, amikor labilis politikai viszonyok uralkodtak Magyarországon, és az alvilág és a hatalom összefonódott. Miközben két bűneset után nyomozza a korábbi regényekből ismert Hercen Vilmos, megismerjük a monarchia beli szórakozóhelyek és bordélyok fülletvilágát, valamint a politika korrupcióra épülő rendszerét is. Hercennek ki kell derítenie, mi történt a milliómos háztulajdonossal, Erni Györggyel, vajon kinek állhatott ő útjában. Ugyanakkor egy borzalmas sorozatgyilkosság is nyomasztja, és egyáltalán nem halad az ügyben egy ideig. A regény születéséről és műfajáról kérdezem most Bartal Tamást.
Én el szoktam mondani, hogy én dramatizált true crime-ot írok, ráadásul történelmi true crime-ot, vagyis valós bűncselekményeket dolgozok fel. Nem doku jelleggel, hanem ugye dramatizált jelleggel, tehát kiszínezve, fikciót is belekeverve a történetben. Tehát maga ugye a bűncselekmény meg a nyomozás több szálon fut, mert egy 1840-ben elkövetett bűncselekménynek ugye az árnya ugye nagyon hosszú, és 1875-ben oldódik meg 35 évvel később, ahol egyébként magának a könyvnek a jelen ideje van, csak egy kis kitekintés van az elején meg a végén vissza a múltba. Tehát 1875-ben vagyunk, amikor a magyar politika nagy változás alatt áll, már a kiegyezés megtörtént, a monarchia időszakát éljük, és a Deák párt, ami addig uralkodik, az szétesik, és Tisza Kálmán átveszi az uralmat. És Tisza Kálmán arról volt híres, hogy Mikszáth Kálmán nagyon sokszor ostorozta őt, aki egyébként szintén országgyűlési képviselő volt, hogy mennyire összeolvadt a politikai hatalom a Tisza Kálmán féle kormányszervezet, ami 15 évig állt fent, egyébként abban az időszakban meg nagyon sokáig egyedülálló módon. Hosszú kormányfősége volt Tisza Kálmánnak, tehát hogy ő nagyon összefonódott ajszelekkel, aki a pesti rendőr kapitány volt, egy nagyon jelentős figura, aki közel 30 évig határozta meg úgymond a magyar rendőrségnek a világát, és hát róla azért köztudott volt, megírták az újságban. Nem is nagyon volt az titkolva, hogy ő mennyire együttműködik az alvilággal. Tehát lényegében a bűnözést úgy korlátozza, vagy tartja kordában, hogy nagyrészt szervezett keretek között ő azt így igazából a befolyása alatt tartja, és hát az ő társa volt ebben egy olyan személy, aki ennek a regénynek egy fontos nő alakja, a Reich Fáni, aki egy prostituáltból vált egy nagyon fontos madammá, és utána pedig egyfajta first lady-vé is a magyar politikában.
Amilyen képet festesz Budapestről ezekben a 70-es években, az szerintem biztos, hogy meglepi az olvasót, hogy ennyi mulató, ennyi éjszakai bár, ennyi lebúj, vagy tényleg utcalányoknak fönntartott hely volt.
Megmondom őszintén, hogy engem is meglepett, hogy a pesti alvilág az egy milyen virulens világ volt akkor, tehát egyfajta pezsgés volt benne, és ne felejtsük el, hogy a Zengeránynak, dalcsarnoknak nevezett mindenféle szórakozó helyek dugig voltak minden este, és ott az ország meg a város színejava ott volt, tehát Andrássy külügyminiszter, amikor bevonult valamelyik bordélybe, akkor ugye az Andrássy indulót elkezdték játszani az ő tiszteletére, tehát tényleg Tisza Kálmánt a keze mindenki megfordult ezekben. Tehát akkor ez egyfajta, hogy fogalmazzak, az akkori klubélet, az akkori celebvilág, az lényegében ott találkozott a politikai élettel, az üzleti élettel. Tehát nem nagyon tudunk olyat mondani, aki ott ne jelent volna meg.
Milyen helyzetben voltak azok a lányok, akik itt meg is jelennek szép számmal a könyvedben? Egyrészt, másrészt pedig a lánykereskedelem sem annyira köztudott.
Ez egy nagyon komoly iparág volt akkor. Ugye ez az az időszak, amikor Pest egyrésztről nem sokára egyesül Budával és Óbudával, és létrejön Budapest, másrésztről pedig egy modern nagyvárossá kezd alakulni ez a különböző kisebb kerületekre szabdalt, vagy azokból létre jövő nagyváros, és hát nagyon sokan jöttek fel, ugye a boldogulás reményében fiatal lányok, akár ígértek nekik mindenféle jobb állást. Szerintem ilyenről ma is hallunk, tehát ebből a szempontból a világ nem változott. A lánykereskedelem, amikor valakit behúznak, úgymond a csőbe egy jobb élet, vagy egy jobb állás reményével, és ugyanott köt ki. És ami igazán szomorú, és megtudtam a korabeli helyzetet leíró újságcikkekből, hogy nagyon gyakran előfordult az, hogy mivel az alvilág feje bizonyos szempontból a rendőr kapitány volt, ezért az ő szervezésében a rendőrök éjszakánként különböző, akár valamiféle összejövetől hazafelé tartó lányokat összefogdostak, ők nem voltak prostituáltak, majd elzárták őket néhány napra, és nyilvánvalóan az alatt rákényszerítették őket arra, hogy mondják azt, hogy ők prostituáltak, és innentől kezdve őket azonnal kiközvetítették egy bordénak, ahonnan nyilvánvalóan ezért fizetséget kaptak. Tehát egy ilyen nagyon rafináltan kialakított rendszer működött a rendőrségen belül, a lánykereskedelem részeként.
Itt lenne érdemes erről a madame-ról beszélni. Ő vonzza tulajdonképpen a vendégeket, és egyébként az üzletet is ő viszi, tehát hogy ebben is tehetséges, és aztán pedig megtalálja azt az utat, ahogyan ő politikai befolyásra, sőt az egész városban üzleti befolyásra tehet szert. Tehát hogy kitalálja, hogy hogyan tudja ő sakban tartani, vagy lebontani a konkurenciát.
Az ő története az teljes mértékben igaz. Megírták többször több helyen, én egy egész részletes életrajzot találtam vele kapcsolatban. Amik a regényben megjelennek, azok megtörténtek. És aki olvasta a korábbi könyveimet, az tudja, hogy nálam mindig van egy erős nő alak, és ebben a regényben a Reich Fanny, ő egy komplex figura. Én szeretem ezt a figurát. Nyilván egy negatív fejlődés történeten megy végig, de aki figyelmesen olvassa a könyvet, az látja, hogy ennek a nőnek, ennek megvan a lágy oldala, megvan az az oldala, amikor képes gesztusokat gyakorolni, akár képes jót is tenni. Egyébként a legjobb forrásanyag ebből a korból, itt most az Erni féle gyilkossággal, aki ugye egy pesti milliómos volt, és ő az egyik szál, az ő gyilkosságának a felderítése, az olyan szinten dokumentált, hogy az ügynek az ügyészségi nyomozója megírta, lényegében a kihallgatási jegyzőkönyvet majdnem szó szerint beletéve egy ilyen 400 oldalas könyvbe. Tehát rengeteg forrásanyagom volt a bűncselekmény egyik szálának a megírásához. A másik, ami pedig egy óriási forrásanyagot jelentett, az akkori sajtó, amit ugye ma már ugye digitalizált formában az interneten is meg lehet tekinteni, hiszen a nagy bűncselekményeket a sajtó folyamatosan vizsgálta, és napi szinten több cikket jelentettek meg azzal kapcsolatban, volt reggeli újság, déli újság, esti újság. Ugye ez a modern magyar sajtó megszületésének az időszaka. Ez egy olyan regény, amiben egyébként sok kis apró történet is benne van elbújtatva. És azt tudni kell, hogy az egyik szál, amit 1840-be teszek, az például egy 20. századi eset, amit visszahelyeztem egy 100 évvel korábbra. Egyébként egy olyan eset, ami rettenetes, mert egy gyerekkel történik.
Eltűnik egy kislány, és én eddig kerülgettem ezt a témát, mert hiszen több kislány is eltűnik ebben a regényben a 70-es években is. Tehát egy gyerekgyilkost keresünk, vagy egy erőszaktevőt. Fájdalmas volt olvasni, nagyon megrendítő, de eleve úgy indul a regény, hogy itt a 40-es években egy apa iszonyúan kétségbe esetten keresi a kislányát.
Igen, tehát hogy mondjam, konkrétan maga az a körülmény, ahogy ez az egész történt, azt áthelyeztem, mint igaz történet, de tehát ilyen esetek történtek folyamatosan, hiszen az akkori újság cikkekből ugye áthúzva és egyfajta, ezt már kicsit fikcionálisan összefűzve a bizonyos eseteket, állt össze egy szállá, de mindegyik része igaz, csak nem biztos, hogy ebben a formában így történt meg. De a milliómos gyilkosság az viszont az olyan szinten dokumentált, hogy ott nem lehetett más útra menni, mint csak az igazságot megírni.
Egy közismert ember volt Budapesten.
Igen, egy gyakori híres, most már egy ilyen celebnek mondanánk, egy gazdag ember, aki ugye, ha ma élne, lehet, hogy szerepelne valamelyik tévéshowban. Sok háza volt, csak távoli rokonai voltak, tehát közvetlen leszármazottai nem voltak, egyedül élt. De a nyomozás során azért sok minden kiderült az ő életéről, az ő privát életéről, amit egyébként nem gondoltak volna róla az emberek, de hát ezt most hadd ne mondjam el, mert akkor nincs értelme olvasni a könyvet.
És elérkeztünk a főnyomozóhoz, ugye szerintem sok a kedvenc figurájához, mármint hogy a korábbi regényeidben is kedvence lehetett az olvasóknak ő a Hercen, és van egy beosztottja a Piti, és az ő párosuk mindig nagyon szórakoztató. Itt a Pitést leültetted a kispadra egy kicsit, de mesélj róluk, azt kérem, hogy azok is értsék, hogy kik ők, akik esetleg nem olvasták még a korábbi könyveidet.
Igen, Hercen Vilmos egy nyomozó, egy tapasztalt, sok mindenen átment detektív, aki az akkori színvonalon egy modern nyomozó, de lássuk be, hogy abban az időszakban, amikor ő élt, nem sok nyomozási technika volt még, lényegében akkor találták ki a modern bűnüldözési módszereket, nem volt DNS. Még a új lenyomatot sem nagyon vezették be. Például az első rendőrkutya az megjelenik a regényben, annak az alkalmazása. Ekkoriban kezdték el azt, hogy fényképes bizonyítékokat fényképpen rögzítik, mondjuk a büntet helyszínét, meg ugye az áldozatnak az állapotát. Korboncnok fogalma is akkor kezd teret nyerni. Tehát egy ilyen átalakuló világ, és ő ennek a világnak, ennek a egyre modernebbé váló bűnüldözésnek a szerintem egy eklatáns alakja. És hát ő leginkább egyébként, amire ő támaszkodik, az a józanész. És ott van az ő barátja, az Arányi Lajos korboncnok, aki az első magyar korboncnok volt, ugye az első magyar figura, aki boncolásokat csinált, és a Pités Gábor segédrendőr egy kicsit együgyű figura, és igen, én is azt gondolom, hogy a nyomozónak és a segédrendőrnek az együttese az ő jeleneteik lényegében a humorforrásai ennek a regénynek, illetve minden regényemnek. Ezt éppen valaki múltkor kérdeztetem egy másik interjúban, hogy szabad-e humor csempészni egy ilyen borzalmas bűncselekmények felderítése közé, de azt gondolom, hogy soha nem úgymond az áldozat fölött bohockodnak és röhögcsének, hanem olyan körülmények között, amikor éppen törik a fejüket, hogy hogyan lehetne tovább lépni, mert megakadnak valahol, és olyankor érdemes egy kis szint vinni, én azt gondolom a könyvbe, ne csak az a komolyság és az, amire te is utaltál, a szörnyűségek domináljanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a humor fontos.
Lámpavas és Harisnyatű. Bartal Tamással beszélgettem a regényéről, a könyv a Múltkor Kulturális Alapítvány gondozásában jelent meg. Most néhány perc szünet, azután visszajövünk, és a mesterséges intelligenciáról lesz szó.